kérlek, ahogy szól hozzánk Isten igéje, Lukács evangéliuma 20. részéből, a 7. verstől. Lukács evangéliuma 20. részéből, 21. részéből, a 7. verstől, a 20. versig így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor azt kérdezték tőle: Mester, mikor lesz ez, és mi lesz ennek a jele, hogy elkezdődik? Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. És amikor háború zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettegjetek meg, mert ezeknek előbbek kell történniük. De nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek szűnnek fel az égen. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd az életeteket. Amen. Isten áldja meg az igéjének a hallgatását és szívükbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, megtartó kegyelmedért, jó voltodért. Köszönjük azt, hogy hétről hétre gondot viselsz rólunk. Köszönjük szeretetedet, és köszönjük kegyelmedet. Bűnbánattal valljuk meg, hogy oly sokszor vétkeztünk ellened. Vétkeztünk ellened szóval is, cselekedettel is, gondolattal is és mulasztással is. Különösképpen is elég hozzuk most azt a bűnünket, amikor nem a te igéd szerint gondolkoztunk, hanem a magunk feje után mentünk. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor mi is meg voltunk róla győződve, hogy mindenki nem kezdődhet el az ítélet. Pedig megmondtad világosan, és amit megmondtál, az úgy is lesz. Bocsáss meg, amikor nem hozzád szabtuk a gondolatainkat, hanem a mi gondolatainkhoz akartunk hozzászabni téged. Megvalljuk, hogy nagyon sok bajunk, és nagyon sok problémánk van mindenből. De most azt kérjük, hogy mégis légy égalmas hozzánk. Kegyelmesen támogasd az életünket. Bocsásd meg a bűneinket, és ahogy a te igény és a te útmutatásod vezessen bennünket. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, hű és igaz az Úr, aki megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. 157. dicséretünk második versét énekeljük el. 157. dicséretünk második versét. Olvasom Lukács evangélium a 21. részéből, a 21. verstől a 36. versig. Itt szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Akkor, akik Judában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszú állás lapjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj azokban a napokban a terhes és szoptató anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népbe. Kardélyre hányák, és fogságba viszik őket, mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát, és a fákat, mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak már, magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, ami történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Amen. Gyülekezet, foglaljunk a helyet. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó tanú szerint elérkeztünk ezekhez az igékhez. Tegnap előtt olvastuk ezt a Bibliaolvasó tanú szerint. Jó, hogyha erről elhangzik alkalmanként egy tanítás a gyülekezetben, korábbi években is hangzott el. Figyeljünk most arra, hogy Isten a mai vasárnapon mit akar üzenni ebből a számunkra. Úgy zajlottak le az események, hogy Jézus megdicsérte azt az özvegyasszonyt, aki néhány fillért dobott a pensejbe. És az özvegyasszonynak erre a cselekedetére, Jézus dicséretére válaszoltak a tanítványok, hogy ezekből a pillérekből nem lehetett volna felépíteni a templomot. Erre felelt Jézus azzal, hogy ez a templom rövidesen elpusztul. Kő nem maradt kövön, amit le nem romboltak volna. És ekkor megkérdezték a tanítványok, hogy mindez mikor fog bekövetkezni. Két proféciát mondott mindezzel kapcsolatban Jézus Krisztus. És a tanítványok nem egészen értették meg Jézus Krisztusnak a szavát. És ezért ezt a két proféciát összekapcsolták egymással. Az egyik profécia a templom pusztulásáról, Jeruzsálem elestéről, Izrael országának az összeomlásáról szólt. A másik profécia pedig az emberfia, tehát Jézus Krisztus eljöveteléről. Az utolsó napról. Vegyük külön-külön ezt a kettőt. Tudni kell, hogy amikor a Bibliát leírták, akkor nem tagolták úgy, ahogy mi tagoljuk. És nem írták az egyes fejezetek fölé azt az egy kis rövid mondatot, amelyik összefoglalja a szakasznak az értelmét. Hanem folyamatosan írták a Bibliát. Vagy csupa a görög szöveget, vagy csupa nagybetűvel, vagy csupa kisbetűvel. Attól függ, hogy milyen fajta írás volt. És nem volt semmiféle tagozás. A mai modern korban nagyon megkönnyíti a Biblia használatot, hogy tagolják fejezetekre, szakaszokra a Bibliát, illetve egy-egy szakasz fölé odaírják, hogy az miről szól. Ha valaki kezében van a Biblia, és megnézi, akkor észreveszi, hogy az első szakasz fölé az van írva, hogy az Jeruzsálemnek az elpusztulásáról szól. Ennek is vannak konkrét jelei. Amikor majd hallottok háborúkról, földrengésről, háborúk híréről, különböző pusztításokról. Ezek földi jelek voltak. Ezekhez fűzte hozzá Jézus, hogy ez a nagy pusztulásnak az ideje. Éhínség lesz, és nyomor. De hozzátette Jézus nagyon határozottan, hogy akik a mezőn vannak, azok ne menjenek vissza a saját házukba. Akik pedig vidéken, ne menjenek Jeruzsálembe. Mert Jeruzsálem el fog pusztulni. És ez a pusztulás hihetetlenül nagy nyomorúságot fog jelenteni a számukra. Eusebius egyházatja leírta, hogy a keresztények Jézusnak ezt a proféciáját megértették. És elmenekültek egy Pella nevű településre, amelyik a Jordánnak a keleti partján volt. Körülbelül az országnak a kétharmad részén. Úgy lett, ahogy Jézus mondta. Ez mindig úgy is szokott történni. Hihetetlen nyomorúságok közepette esett el Jeruzsálem. Több évi küzdelem. Akik hittek Jézus Krisztus szavának, és nem Jeruzsálem várfalaiban bíztak, azok ebből a nyomorúságból megmenekültek. A A második jövendőlés az ember fia eljöveteléről szól, amit így szoktuk mondani, egy kicsit hongyolán fogalmazva, hogy a világ végéről. Ennek a jeleit is elmondta Jézus. De ezek kozmikus jelek. A nap elsötétedik, a hold nem pénylik, az egek erői megrendülnek. Ilyen kozmikus jelek még nem voltak. Ezek az utolsó időknek a jelei. Az utolsó időkkel kapcsolatban Jézus azt mondta, hogy senki nem tudja annak az idejét, még az angyalok sem, még az ember fia, tehát ő maga sem. Nagy fejtörést okoz a teológusoknak, hogy hogy lehet az, hogy valamit Jézus nem tudott. Nyilván arról van itt szó, hogy amíg a Földön járt, emberi testben ezt nem tudta volna elhordozni. Ezt senki nem tudja. Ez az Atya kizárólagos hatalmában van. És ha Jézus sem tudja, és az angyalok sem tudják, akkor teljesen felesleges ezt kiszámolgatni. Sőt, egyenesen fel is szabadít bennünket az ige, hogy ne is spekuláljunk arról, hogy mikor jön el az utolsó idő. Ha valaki ezt a hosszabb szakaszt végigolvassa, akkor két időmeghatározást talál benne. Az egyik időmeghatározás így szól, hogy nem pusztul el ez a nemzedék, mielőtt be nem teljesednek Jézus Krisztusnak a proféciái. Nem hal meg az a nemzedék. A másik időmeghatározás pedig úgy szól, hogy ezt az időt senki nem tudja. Az angyalok sem. És az ember fiúság. Úgy tűnik, hogy ez a két idő meghatározás ütközik egymással. Azért, mert az egyik meghatározás Jeruzsálem pusztulásáról szól, a másik pedig az ember fia eljöveteléről. Jeruzsálem elpusztulására igaz volt, hogy nem halt meg az a nemzedék, mielőtt visszajött volna Jézus. 70-ben pusztult el Jeruzsálem, Jézus pedig 30-ban, 33-ban halt meg, tehát még élhettek annak a nemzedéknek a tagjai, akik hitelesítői voltak Jézus szavának. Még élt sok-sok ember abból a nemzedék. Jeruzsálem elpusztulására igaz volt, hogy nem hal meg az a nemzedék. Az ember fia eljövetelére pedig az az igaz, hogy senki nem tudja. Úgy kell mindig élnünk, hogy bármikor visszajöhet. Egy különös bizonyíték van ebben. Észre kell vennünk, hogy ezt a két Jézusi jövendőlést valahogy összeötvözték a tanítványok. Nem értették meg jól. Ők azt gondolták, hogy amikor elpusztul Jeruzsálem, akkor mindjárt eljön az utolsó ítélet. És ezt leírták. Aztán, amit egyszer leírtak az evangéliumba, azt nem másították meg. Azután elérkezett a 70-es év, amikor elpusztult Jeruzsálem, és akkor látták meg a tanítványok, hogy de hát nem jött el az ember fia. Tehát ők korábban rosszul értették, rosszul értelmezték Jézusnak a szavait. Ebből világosan megérthetjük, hogy az evangéliumot 70 előtt leírta Lukács. Ha 70 után írta volna le, akkor már tudta volna világosan, hogy Jeruzsálem elpusztulásakor nem jön el az ember fia. Akkor külön választja ezt a kettőt. De éppen a kettőnek az összekapcsolása mutatja, hogy még nem pusztult el Jeruzsálem. Tehát az azt megelőző években írta le Lukács az evangéliumot. Tehát még éltek azok, akik tanúsítani tudták, hogy ami az evangéliumban le van írva, az úgy is történt meg. Hogy a szóbeli hagyomány teljesen megbízható. Hogy akik hisznek Jézusban, azok teljes bizonyossággal rábízhatják az életüket. Sokan kérdezik azóta is, hogy miért késlekedik az út. A keresztények úgy élnek, mintha bármikor visszajöhetett. Miért késlekedik? Miért nem jön el? Egyáltalán mi a várakozásának az oka? A második nemzedék életében ez igazán nagy kérdés volt. Péter apostol a 2. Péteri levélben a következőképpen fogalmaz. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Tehát Isten azért várakozik, hogy megtérjenek a választottak. De a késlekedés, talán nem is jó ez a kifejezés, hogy késlekedés. Az idő múlása nem azt jelenti, hogy nem fog visszajönni. Luther Márton mondta, imádkozz úgy, mintha holnap eljönne, és dolgozzál úgy, mintha örökké élnél. Tehát, hogy kimegyünk a templomból, és már visszajön az Úr. Lehet, hogy évek, évtizedek, és nem jön vissza. Imádkozz úgy, mintha holnap eljönne, dolgozz úgy, mintha örökké itt élnél az Úr. Nagyon sokszor úgy értelmezünk Jézus szavát, hogy ezek félelemteljesek, ijesztgetések, borús mondatok. Nem egészen erről van szó. Jézus arról beszél, hogy a legszebb még hátra van. Hogy közel van a nyár. A háború zavargások, a nagy nyomorúságoknak és a Szentváros lerombolásának a zavarat, éppen, hogy azt a reményt kell, hogy keltse bennünk, hogy a romokon majd felépül Krisztus országa. És Jeruzsálem pusztulása után Isten népe számára egy teljesen új időszak fog elkezdődni. Gondoljunk arra, hogy a növényeknek el kell viselniük a télnek a fagyát, a hidegét, a pusztítását. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy már kivirágzott a matulófa. Éjszakánként pedig még fogy. Vajon lesz-e matuló? Vajon az ilyen zord időjárás után lesz-e tavasszal gyümölcstermés? Ahogy a növények életében igaz, hogy elviselik a télnek a megpróbáltatásai, hideg fagyát és pusztítását, ugyanúgy nekünk is el kell hordoznunk a megpróbáltatás idejét. De azért, hogy eljöjjön a nyár, eljöjjön az Isten országa, a boldog időszak Krisztussal együtt. A másik örvendetes dolog, amit soha nem szabad elfelejteni. Jézus Krisztus megígérte, hogy eljön. Tulajdonképpen itt is az emberfia, tehát ő magának az eljöveteléről beszél. Ugyanaz jön el, aki itt a Földön olyan kegyelmes volt a benne hívők számára. Megkérdezte valakitől, hogy hiszed-e, hogy meg tudlak gyógyítani. És ha az illető hittel válaszolt, akkor Jézus meggyógyította. És amikor visszajön, akkor is majd a hitet fogja keresni. Bennünket ezen a nagy találkozáson, mint hívő gyermekeit talál el. Vagy pedig úgy, hogy meglankadt a szívünkben. Kedves testvérek, emberileg van. De mindenkinek van kifogása, hogy miért ne higgyen. Mindenki meg tudja magyarázni, hogy az ő életében mikor és hogyan történt olyan szomorú esemény, ami miatt azt mondja, hogy én nem hiszek Istenben. Jézus a hitet keresi. És lehet, hogy ezeknek a magyarázatoknak van is valami emberi alapja. De ha nem talál hitet Jézus, amikor visszajön, akkor másképp fog bánni velünk, mint ahogy bánta azokkal, akik a földi időszakban nem elfeleltek az ő kérdésére. Kegyelmes a ige szava, hiszen mi válaszolhatunk hittel? Azért is vagyunk, mert hiszünk benne. Mert ő fontos a számunkra. Mert az igényének hitelt adunk. És ha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor az utolsó ítélet, a Jézussal való találkozás egy nagyon kegyelmes esemény lesz. Az üdvösségnek a kezdete. A belépés az örök élet. Megígérte Jézus. Elmegyek és helyet készítek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus a mennybe van. Eljön értünk, és oda vesz maga mellé az örök életre és az üdvösségre. Nem a halál jön el értünk, nem a betegséget visznek el, hanem Jézus fog bennünket maga mellé venni. Nagyon sokszor nem értjük, hogy miért halnak meg emberek. Nagyon sokszor nem értjük, hogy fiatalok miért vesz magához Jézus Krisztus valakiket. Van egy sláger, mindig el szoktam énekelni a temetőben. Nagyon nem szeretem, hogyha ez az ének hangzik el, sokkal jobb lenne, hogyha a temetkezési vállalkozóban odaadnának a református családok egy olyan CD-t, amelyiken evangéliumi énekek vannak, vagy pedig Bach zsoltárok vannak. De mondom, mindig ezt szokták énekelni, hogy a jók mennek el. Ezzel vigasztalják magukat a családtagok, hogy a jók mennek el. Hát persze, hogy ez nem így van, elmennek azok is, akik nem jók. De gondoljunk az özönvízre. Az özönvíz előtt Énoknak meg kellett halnia. Énok annak a korszaknak az évszámaihoz képest alacsony évszámot élt meg. Énok meghalt az özönvíz előtt. És Énoknak nem kellett látnia a világnak a pusztulását. Magához vett az Úr. Nagyon sokszor így tesz az Úr, hogy magához veszi az övéit. Nem tudjuk miért, nem tudjuk mikor, de Énokot például azért vette magához, mert nem akarta, hogy Énok is az özönvízben pusztuljon el. Beszéltem arról az ige hirdetésben, hogy összemosták a tanítványok Jeruzsálem pusztulását és az emberfia eljövetelét, tehát a világ végét. Beszéltem arról, hogy ez nem ijesztgetés akar lenni, hanem inkább reménykeltés, hogy itt a nyár, hogy Jézus Krisztus jön elértünk. Beszéljünk végül arról, hogy hogyan kell Jézus várni. Úgyhogy valljuk meg a mi bűneinket Isten előtt. Ne halljuk meg a bűneinkben, hanem éljünk a bűnbocsánat lehetőségével. Csak Jézus Krisztusnak a bűnbocsánata és kereszt halála által kaphatjuk mi bűnös emberek a felmentést a bűneink alól, és csak az ő bűnbocsátó Golgotai halála által kaphatjuk meg az örök életnek a bizonyosságát. Hogyan kell várni Krisztus? Úgyhogy vallást teszünk a mi bűneinkről. Amelyik bűnünket megvallottuk, az többet nem kéri számon hagytuk az Úr. Arról az örök, az utolsó ítéletben nem emlékezik meg. Az már nem fog elválasztani bennünket tőle. Tegnap, ahogy készültem, olvastam egy regénynek egy érdekes részletét. Én abból a regény részletről egy mondatot szeretnék csak idézni. Egy olyan gyülekezetről szól ez a regény, akik Jézus Krisztus váradalmában értek. Az volt az ő hitüknek a tanítása, hogy Jézus nagyon hamarosan visszajön, és mindent úgy kell cselekednünk, hogy mi előbb találkozhassunk Jézussal. És ennek a gyülekezetnek a prédikátorához egyszer megérkezett este páratlanul egy másik prédikátor, amelyik azt mondta, hogy nagyon szükséges, hogy hamarosan, most azonnal beszélhessen a gyülekezet prédikátor nőjével. A ház elég nagy volt, bár volt benne sok vendég, azt mondták, hogy most nem lehet, de maradj itt nálunk éjszakára, reggel, majd a reggelinél tudtok beszélni. És akkor ez az illető fölállt, a kezét nyújtotta a többiek fölé, és profétai rédülettel arról beszélt, hogy elérkezett az utolsó óra, jöjjenek vele, majd ő megmondja, hogy hol kell prédikálni. És a gyülekezetnek a lelkész asszonya ezt felelte. Testvérek, nem vagy egészen józan értelmednél. Mondd el világosan, hogyan érint minket az üzenetet. Kérlek, most azonnal mutasd velünk. Értelmed túlterhelt, félreérted a munkádat. Említettem, hogy abban a váradalomban éltek ennek a gyülekezetnek a tagjai, hogy azonnal vissza fog jönni Jézus. Nagyon sok ilyen gyülekezet van a keresztény egyházban. És mégis ennek a gyülekezetnek, a lelkész nőjének volt annyi józansága, hogy föl tudta ismerni, hogy ez az ember zavart. És sok minden, amit elmond, egyezik a Biblia tanításából. De a beszéde mégis a zavar adottságából származik. És jobb az ilyen ember megnyugtatni, inteni és kérni, hogy hagyja abba a zavaros beszédet. Ez a mi keresztény feladatunk. Különbséget tenni a között, ami a jézusi profécia, és a között, ami embereknek az okoskodása, spekulációja, időpontszámítása. Mert ezek a spekulációk eddig még megszégyenülést hoztak mindenkinek. Az a józanság legyen bennünk, hogy minden nap úgy kell élnünk, hogy Krisztus bármikor visszajöhet, és nehogy készületlenül találjon bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Isten, mennyei Atyánk, elég hozzuk most azoknak a testvéreknek a tragédiáját, akik az M1-es autópályán olyan nagy balesetet szenvedtek. Imádkozzunk hozzá a kórházban lévő életveszélyes állapotban fekvőkért, azokért is, akik kisebb sérüléseket szenvedtek, és könyörgünk hozzá a gyászolókért, hogy vigasztald meg azokat, akik elveszítették szeretjüket, szeretteinket. Kérjük szépen, hogy őrizd meg a mi világunkat ebben az óriási rohanásban, amiben vagyunk. és segíts, hogy átvitt értelemben is. Ne rohanjunk bele olyan ködbe, olyanba, amit nem látunk, az elbizakodottságunkban és a magabiztosságunkban. Kérjük szépen, hogy őrizd meg a világunkat attól, hogy a háború kiszélesedjék, és az egész emberiségre kiterjedjen. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk! Gyülekezetünk betegeiért. Kérünk azokért, akik kórházban vannak, vagy otthon betegágyak. Kérünk, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket. És imádkozunk hozzád azokért is, akiket haza akarsz hívni, hogy nehogy készületlenül érjen őket a te hazahívó szavad. Imádkozunk hozzád, Úrunk, hogy adj itt Magyarországon világos bűnváltást az embereknek, hogy minél többen jussanak hitre, tegyék le előtted a bűneiket. Könyörgünk hozzánk országunk vezetőjét. Kérjük, hogy adj bölcsességet a számunkra, hogy a te akaratod szerint tudják kormányozni nemzetünket. Rád van szükségünk, Urunk Istenünk. Nélküled szerencsétlen is nyomorult emberek vagyunk. De hisszük azt, hogy a te kegyelmedből örökké élhetünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.